Minden betegségüket ő is elszenvedte. Már Ézsaiásban meg van írva. Minden fájdalmukat ő is elszenvedte. Minden nyomorúságukat. Minden bánatukat. Az Úr együttérző. Együtt érez veled. Azt akarja csak az ellenség, hogy elhitesse veled, amiközben átmész ezeken a próbákon, megpróbáltatásokon, nyomorgatásokon, hogy ugyanaz Úr már nem gondol veled. Az Úr már téged rég elhagyott, elfeledkezett tólad, mert ha nem így lenne, akkor ezektől mentesen élhetnél. Nos, ez nem így van. Ez nem így van. Mert te neki a szeme fénye vagy. És ha valamin el is kell gondolkodnod, hogy esetleg elvétetted, vagy elrontottad, hogy most ott vagy, ahol éppen ebben a nehézségben vagy. De lehet, hogy mindent jól tettél, és csak az ördög kísértése, hogy megakadályozzon. Lehet, hogy Isten teljes és tökéletes akaratában vagy, és küzdened kell a gonosznak a kiírásaival. Tudd, hogy ott van veled. És azt mondja neked, hogy ne félj, én megsegítelek. Ezt mindig emlékeztes magad erre, hogy ő ezt mondja neked, és csak ezt mondja neked, és nem kárhoztat, és feltétel nélkül szeret. Feltétel nélkül szeretet. Nem kell semmi jót tenned ahhoz, hogy szeressen. Persze a jó cselekedet nagyon nemes dolog, és szükséges erre hívott el minket, amikor újonnan teremtett minket, akkor jó cselekedetekre teremtett minket, azokat előre elkészítette nekünk, mint egy bársony szőnyeget, egy leteríték, ezen fáradj végig, kérlek szépen, mert akkor megy jól a sorod majd. De nem ezért szeret minket. Ezt nagyon jó tudni. Ez a feltétel nélküli szeretet. Nem ezért szeret minket. Ha minden pont az ellenkezőjeként teszünk, és engedetlenkedünk, meg rugdalódzunk, meg másik irányba megyünk, akkor is szeret minket. Akkor is szeret, mert ő a szeretet. A szeretet pedig nem tud mást tenni, mint állandóan és folytonosan táplálja felénk ezt a szeretetet, és ez vigasztal minket. És a megtérésre visz minket. Tehát az Úr jósága az, ami megtérésre indít minket. Ha magadhoz engeded az ő szeretetét, miközben te magadat esetleg kárhoztatod, hogy nem így kellett volna tenni, ezt a szeretetet, ha magadhoz engeded, ez fog megtérésre indítani. Az ő szeretete. Ez a legfenségesebb benne. Hogy a büntetést a fiára tette. A bűneinket, amit elkövettünk. A büntetést, a bűnt és annak a büntetését is az Úr Jézus Krisztusra helyezte. És ezért rád úgy tud tekinteni, mint a szent és szeplőtelen, csodálatos, tiszta, új teremtés, dicsőséges gyermekére. Ez az ő a kegyelmi ajándék, ez a kegyelmi ajándéka. Ő cselekedte, ez a gyönyörű megváltásnak a része. Egy nagyon rövid tanítás lesz csak, mert hosszú időnk nincsen, ma nagyon sok a tervezett menetrend még, időre is kell befejezni, gyógyító sorokat is szeretnék majd, mert sok a gyógyító ajándék. Picit nézzük meg, mit mond a szellem mára nekünk. Eddig is szólt hozzánk különben, különböző módokon szól, az Úr szól, és mi meghalljuk azt. Mi meghalljuk azt. Az Efézusi levélben, ami egy gyönyörű levél, melyik a kedvencem, akkor mindig az, amelyiket olvasom, akkor mondom, hogy ez a legkedvesebb levele, mert annyira sokat szolgál az ember szívéhez. De tényleg egy nagyon szeretett levél, az Efézusi levél. Rengeteg kijelentéssel benne. Az első fejezetben a 2. verstől szeretném nektek olvasni. A Szent Írást. Nétek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Isten ezt a kegyelmet rendeli neked, és ha a kegyelmet felfedezed és elfogadod, akkor jön a békesség. Kegyelem és békesség. Ha bele tudsz illeszkedni az ő kegyelmébe, és megtanod elvenni a kegyelmeit, amit számodra rendelt, akkor jön az életedre a békességnek nagyobb és nagyobb mértéke. Mert a kegyelem bőségéről fogunk ma beszélni, hogy ezt bőséggel árasztotta ki ránk, és nekünk pedig el kell vennünk a bővölködő kegyelmet. A kegyelemnek különböző szintjeiben élhetünk. És ahogy ezeket a kegyelmeket megtanuljuk elvenni az életünkre, úgy fogunk a békességnek egyre nagyobb, magasságos szintjeiben tudni járni, és azt megtapasztalni. De itt csak röviden fogalmaz az írás. Kegyelem, néktek és békesség. tudni kell, hogy ezek karöltve járnak. Ha a kegyelemet szemed előtt tartod, akkor nagyobb és nagyobb lesz a békességed. A kegyelem által jön ez a gyönyörű ajándék, a békesség, amiről Jézus azt mondta, hogy az én békességemet adom néktek. És nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Nincs okunk félelmekre és nyugtalanságra, ami a világban ma zajlik. Ha te a szemedet megtanulod az Úr Jézuson tartani, és erőteljesen arra figyelmezel, hogy ő mit mutat neked abban a helyzetben, akkor végtelenségig meg tudod őrizni ezt a kegyelmet és ezt a békességet. Ezt kínálja nekünk itt. Ezt sorolja kegyelem és békesség. Mondd velem együtt, kérlek, kegyelem és békesség. És engedd a szívedhez. Kegyelem és békesség. Ez két olyan gyönyörű ajándék, amit a világ nem ismer. Nekünk nem szabad úgy élnünk, ahogy a világ. Zaklatásokban, megpróbáltatásoknak a gyűrűjében, hogy kilátástalannak tűnne egy helyzet, miközben átmegyünk rajta. Nem, nekünk nem kilátástalan. Mi az Úr kegyelmében és az Úr békességében vagyunk közben. Nagy csoda ez. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban. Halleluja. Dicsőség Istennek, hogy valaki él köztünk. Köszönöm szépen. Ha Hégen prédikálna most itt nektek, de ő már nem teszi, mert a mennyben van, és onnan gyönyörködik bennünk, mert néha belátást kapnak a földi dolgokba, látja, hogy könyveit szorgalmasan olvassuk, és haladunk előre a szellemiekben. Ha ő prédikálna most itt netek, akkor biztos rákérdezne, hogy milyen időben iratott ez az ige, hogy megáldott minket. Múlt időben, jelen időben, vagy jövő időben van? Milyen időben van ez a szó, hogy megáldott minket? Múlt időben van. Ez azt jelenti, hogy ez az isteni cselekedet már megtörtént. Ő megáldott minket minden szellemi áldással. Ez tehát nem most fog eldőlni, hogyha jó leszek, akkor majd megáld engem, vagy ha sok jót cselekedtem, akkor majd meg fog áldani engem, ez a jövő idő lenne. Ezt ő múlt időben elvégezte. Krisztus kereszthalálánál és az ő feltámasztásánál és mennybe menetelénél ez elegendő áldozat volt arra, hogy az ő áldásait kiárassza az életünkre, és ezért említi az ige múlt időben, hogy ő megáldott minket minden szellemi áldással. Az ő részéről megtörtént. Ez, ha szívünkhöz ér, akkor a következő kérdés az, hogy mit kell nekem ahhoz tennem, hogy ezekben járhassak? Ezekben az áldásokban. Ha még nincsenek kiteljesedve úgy az életemen, ahogy az igében olvasom. Ki kell teljesedjen, mert az ő akarata, és ő megcselekedte, és ezeket az áldásokat odaadta nekem, akkor nekem köteles részem járni benne. Nem engedhetem meg, hogy áldások nélkül éljem a földi életemet, mert ő abból vesz dicsőséget, ha mindazt magamra öltöm, amit ő szerzett nekem. Abból vesz dicsőséget. És mi azért vagyunk itt, hogy megdicsőítsük őt. Dicsőséget vegyen magának az életünkből. Tanulmányoznunk kell, hogy ez hogy kivitelezhető, hogy ezekkel a szellemi áldásokkal, amivel ő megáldott minket, azokban járhassunk. Mert ha már megáldott minket, akkor nyilván nem tartja vissza tőlünk, ugye? Akkor miért tartaná vissza tőlünk ezeket? Sok ember mondja, hogy majd, ha Isten megáld engem. Nem jól mondja, mert már megáldott minket a Jézus nevén. Ezt leszögezhetjük. Veszünk egy nagy levegőt, és tovább megyünk. Isten megáldott minket, ugye? Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne. Nézd meg ezt a gyönyörűséget. Mit tett Isten? Isten, amikor még nem is léteztünk itt a földön, kezdetek kezdetén, kiválasztott minket ő benne. Azt mondta, hogy ő az enyém, és kivett onnan, és ide helyezett. Magának. Onnan a világból kiemelt, és itt egy másik gyűjtésbe behelyezett. Az ő birodalmába. Kiválasztott minket. Vagyis te kiválasztott vagy. Kiválasztott vagy. Elhívott, és kiválasztott vagy. Sokan vannak az elhívottak, kevesen a választottak, szokták mondani, ugye így az ige. Nem csak, hogy elhívott minket, minket kiválasztott, mert mi már bent vagyunk. Mi már a Krisztusi testben vagyunk. Nagyon nagy dolog ez. Mi már odabent vagyunk ebben a királyságban, ahol ezek az áldások élnek, és ő megáldott minket ezekkel. A világ teremtetése előtt cselekedte, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Ha a másik előtt nem is tűnik az életed annyira szentnek, mert ezt és azt is sorolja, hogy mit tettél, és mit nem tettél, és kárhoztat, és ezt mondja rólad, és azt mondja rólad, te nyugodtan leveheted arról a szemedet, mert azt írja az írás, hogy ő előtte vagy szent és fedhetetlen. Tehát ő másként tekint rád, mint ahogy a világ. Ez nagyon nagy dolog. Igazából mi számít nekünk? Mit gondolunk a másik, vagy mit gondolunk a Szentírás? Mindenki döntse el magának. Ugye? Mi az, aminek súlya van az életünkben? Amit Isten gondolunk. Ugye? Mit gondolunk a másik? Szeretetben kell lereagálni. Bántásokért, bántásokkal nem felelni. Gonoszért, gonosszal nem fizetni. Erre figyelni kell. De több súlya nincs az életünkben. Arra kell csak figyelni, hogy ki ne rángasson minket a szeretetből. Mert akkor mi is megfizetjük az árát annak, hogy a másik nem járt velünk szeretetben. Mi csak arra tekintsünk, hogy Isten előtt szentek és fedhetetlenek vagyunk. Ez a nagy kincsünk. Ez a nagy kincsünk. És így méretessük meg magunkat mindig. Bármilyen vádak érnek minket. Én Isten előtt szent és fedhetetlen vagyok. Őrizd ezt a szívedben. Mert akkor nem fognak tudni ezek a károsztatások úgy érni és bántani, ahogy az ördög szeretné. Te szívedben őrzöd ezt az igazságot. Te szent és fedhetetlen vagy Isten előtt. Hatalmas kincs. És hatalmas árat fizetett érte Isten, hogy így lehessen. És ez az, ahogy ő mér meg téged, ahogy ő tekint rád. Amilyen te vagy ő előtte. Csodálatos dolog. Eleve arra rendelt minket. Nézzük meg az ő rendelését. Eleve arra rendelt minket, hogy a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratjának jókedve szerint. Vagyis ezt senki nem kérte tőle. Nem mondhatjuk, hogy azért van örök életünk, meg kértük. Azt se tudtuk, hogy van olyan. Nem tudtuk. Éltünk a világban, te is, meg én is. Egyikünk sem tudta. Létezik egy ide bent, mert még nem voltunk bent. Én magam vallásos voltam, de örök életem nekem sem volt, nem voltam újjászületve. Ezt tehát nem kértük tőle, hogy ő cselekedje meg, hanem az ő jó kedvéből, az ő jó akaratából. Azt mondta, ez pedig így lesz. Elrendelem, hogy az én gyermekem örök életben örvendezzen velem. Szüntelen, örökkön örökké. És mondott rá egy áment. És megcselekedte. Így vagy te odabent, a királyságban. Ő rendelte az ő jó akaratából. Eleve elrendelte. Azt jelenti, hogy senki és semmi nem változtathatja meg. Ez az ő rendelése. Az ő rendelését valaki is megváltoztathatja-e? Senki. Senki. És nézzük meg, hogy mire rendelt minket. Mert van egy rendelése az Úrnak az életünkre. Miért vagyunk itt? Miért választott minket ki? Mi a dolgunk ebben a világban? Így folytatja. Kegyelme dicsőségének magasztalására. Ezt tettük az elején különben. Nem akartam ilyen hosszan benne lenni, mert ma nagyon centire kell mérni az időt, de mégis a folyamok jöttek, és belevitt minket az Úr. Magasztaljuk őt. Az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására vagyunk itt. Hogy először is ismerjük meg az ő kegyelmét. Ugye így kezdtük, hogy kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen. Ha ezt elfogadod, akkor ez a kegyelem dicsőséget fog hozni az életedre. A kegyelmed dicsőségének, és ha a dicsőség kezd ragyogni, akkor annak a magasztalására vagy elhívva. Hogy magasztald azt. Hogy igenis a magasztalására legyél. Ne a bajokat sorold. Ne az ördög munkáit magasztald az életedben. Hogy mit tett veled. Hogy jól kilökött veled. Hogy ezt tette meg, azt tette. Mit lopott tőled. Ki kíváncsi rá? Az Úr megígérte, hogy kárpótolni fog. Ugye? Amit eltolvajkodott, a hétszeresét fogja visszahozni. Ugye? Megígérte? Bármit lopott. Állj rá mindig az igére, és ne az ördögöt magasztald, mert nem erre vagy elhívást. Nem erre kaptad az elhívást, hanem arra, hogy kegyelme dicsőségének a magasztalására vagy elhívás. Részestás. te is és én is. Mindannyiunknak ez a köteles részünk, amelyen megajándékozott minket a ma szerelmesben. Vagyis abban a szerelmesben, az ki? Az Úr Jézus, bátrabban mondjátok. A ma szerelmesben. Az Úr Jézusban. Az a szerelmes. Az Atyának a szerelmes, akit adott, hogy minket is úgy szerethessen, és mi is úgy szerethessük őt. Ez ő a szerelmetes. Az Úr Jézusban megajándékozott minket ezzel. Odaadta nekünk ajándékba. Úgy, ahogy egy koldusnak oda dobják az adományt, mert nem tudta volna soha megszerezni. Csak ül a sarkon, és koldul, mert nincs semmije. És arra megy egy gazdag ember, és oda lök neki egy adományt. Oda dobja, mert megszánja. Megszánta. A szívéből oda szánja ezt. Nélküle nem lenne neki semmije. Na, így voltunk mi az Úr nélkül. Az Úr megszánt minket. És így oda ajándékozta nekünk ezt a kegyelmet a szerelmetesben. Az ő benne, a fiúban. Akiben van a mi megváltásunk, az ő vére által. Most ünnepeltük az Úr asztalánál, az ő vére által történt ez. Mert az ő vére hordozza Isten életét és Isten erejét a földön. És neked meg kell találnod, tanulnod odaállni a kereszt alá, és kijelenteni, hogy a szent vér értem ontatott. És a szent vér, és sorolhatod, hogy erre és arra megszólal váltságként az életemben. Ez a szent vér, érted, adatot váltság volt. Ha felmutatod, az ördögnek hátrálni kell. A váltság volt. Akiben van a mi megváltásunk, az ő vére által, a bűnöknek eltörlése, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Megint itt van a kegyelem. A kegyelem és a békesség. És a kegyelmének dicsősége magasztalásáról legyünk, olvastuk az előbb, és most pedig a kegyelem gazdagságáról beszél. Tehát nem csak, hogy kegyelmet adott nekünk az Úr, hanem a kegyelmének a gazdagságát adta nekünk. Szeretnél-e gazdag lenni az életben? Ki az, aki nem szeretne? Azt hiszem, hogy mindenkinek megcsinál a szeme, és elkezd gondolni, mi lenne jó, ha még ez is lenne, meg az is lenne, ugye? De az embernek vannak vágyai. Gazdagság, az egy jó dolog. A pénznek a szerelme rontja meg az életet. Na, az nem az, hogy sok pénzed, az még nem baj. Csak ne szeresd Isten előtt. De a gazdagság az egy jó dolog. És ő azt írja, hogy a kegyelmének a gazdagságát adta neked. Vagyis nem csak, hogy kegyelmet adott, és az életedre bőséggel állasztotta, hanem gazdagon adta ezt a kegyelmet neked. Bőséggel adta neked ezt a kegyelmet. Nem szűken méri a kegyelmét. Ez a lényeg, ezt értsd meg. Az, hogy egyszer meggyógyított, nem jelenti azt, hogyha újra bajba kerülsz, nem fog segíteni. Bőséggel van a kegyelme. És a fölött van a kegyelme, mint hogy szükséged van rá. És a kimentett 7 bajából, a 8-ból is kimenti. Bőséggel van a kegyelme az életünk felett. Egy olyan Isten, aki gyönyörködik a megbocsájtásban. Gyönyörködik az irgalmomban. Gyönyörködik abban, ha jót tehet veled. És a kegyelmének dicsősége magasztalására hívott el. És ezt a kegyelmet gazdagon ajándékozta neked. Gazdagon. Megnyilvánul-e ez a kegyelem gazdagon az életed felett? Meg fog jelens ki, hogy igenis meg fog mindaz, amit az Úr elrendelt az én életemre, azt itt megélem, és azt hazaviszem. Semmit nem hagyok itt belőle. Jelens ki mindig. Mert bőséggel vannak ezek elkészítve. Hatalmas dolgok vannak nekünk elkészítve. Isten nem szűkmarkúan méri az áldásait nekünk. Nem szűkmarkú. Bőséggel, azt írja, bőséggel. Kegyelmét gazdagon mérte ránk. Gazdagon. És 8. vers így folytatja. Amelyet nagy bőséggel közölt velünk. Nézd ezt meg. Kegyelmének ezt a gazdagságát, nem tudja már, hogy fokozza az ige. Hozzáteszi, nagy bőséggel adta oda. Nagy bőséggel. Hatalmas áldásokat. Az ő kegyelméből. Mert így rendelte. Az ő jó kedvéből. Ki szólhat akkor ellened? Hogy miért vannak rajtad áldások? Azért, mert ő így rendelte. Ez más kérdés, hogy csomóan irigykednek, de akik irigyek, azok ezért be fognak jönni a királyságba. Akik meglátják az Úr jóságát rajtad, azok be fognak jönni a királyságba. 10 kapaszkodnak, majd egybe is fogják mondani, hogy hadd jöjjünk te veled, mert látjuk, hogy az Úr van te veled. És be fognak jönni a királyságba. Úgyhogy te legyél büszke arra, amikor a kegyelem az ő bőségében megnyilvánul az életed felett. Mert irigységre indítja a zsidó testvéreinket is. Jönnek hozzá, mert látják, hogy itt a kegyelem olyan mértékekben van az életünk felett, ezt ők is megkívánták. akkor kapunk ajtót arra, hogy beszéljünk az igazi Jesuáról, az élő Jézus Krisztusról, melyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve szerint. Senki nem beszélte rá. Uram, jó lenne, ha adnál nekik valamit. Annyira nyomorban, meg szűkölködésen vannak, meg nincs telenek, meg hova jutnak nélküled, Uram? Hát gondold bele, a pokolba jutnak nélküled, és akkor nagy nehezen valaki rábeszélte. Szó nincs róla. Ő a jó kedvéből rendelte ezt el. Az ő nagy szerelméből, az ő saját tanácsából, a maga tanácsából cselekedte. Mindent az ő saját tanácsából cselekszik. Ő rendelte így. Ádám bukása előtt tudta, kijelölte a szeplőtelen bárányt. A világ áldozatának. És Istennek ez eleve elrendelése volt. Hogy lesz a megváltó, a szeplőtelen bárány, a világ bűneiért adatik Isten báránya. Ez Isten jósága. És ezt a bölcsességet elrendelte a számunkra, hogy ebben járjunk. Ezt a kegyelmet és ezt a bölcsességet. Hogy pár oldallal később mit olvasunk erről a bölcsességről? Az Efézus 3-ban a 10-es verset, ha olvassuk, hogy ismerté legyen most a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt. Ezek az ellenség osztagai. Ugye különböző hatalmi szintek vannak, és a fejedelemségek és a hatalmasságok a levegőbeli ellenséges erők közé tartoznak. Tehát a levegő égnek, a második égnek a birodalma. Akiknek a kihatásai vannak, a gonosz kihatásai vannak nap mint nap az életünk felett, amiknek ellen kell állnunk buzgón, és a szellem erejében, és a szellemi fegyverzetben. Erről van most itt szó. Hogy ismerté legyen a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt. Isten vagy meg akarja ismertetni velük, hogy figyeljetek csak, nézzétek csak, hogy mit teszek az én szolgámmal. A gyülekezet által fogja megismertetni Isten az ő sokféle bölcsességét. Isten elrendelte ezt a bölcsességet a számunkra. Hogy ezt a gazdagságot hogy vehetjük el, ezt a kegyelmének a gazdagsága, sokaságát. Hogy vehetjük az életünkre? Miként járhatunk benne? Ezt elrendelte, eleve elrendelte. És adott hozzá egy bölcsességet, ami el van rejtve e világ fejedelmei elől. El van rejtve. Hogy ne tudják meglopni. És azt mondta Isten, akkor láthatjátok majd meg, hogyha az én szolgám jár benne. Ő általa, a gyülekezet által lesz ismerté ez a sokféle bölcsesség. Majd ha ő már felvette, majd ha ő már jár benne, majd ha ő már megismerte, majd ha ő már felöltötte, akkor fogod meglátni. Mondta ezeknek a fejedelemségeknek. Úgyhogy el van rejtve a szemük elől ez a bölcsesség, és csak általunk válhat ismerté. Ez hatalmas dolog. Isten elrejtette, és nem látják. Nem látják sem azt, hogy Isten miért szeret minket, hogy mi hogy kerültünk ide a színre, ők már előbb ellenségek voltak. Bukott angyalok. És annak a birodalomnak, a sátán bukásából kifolyólag ennek a szellemi birodalomnak a része ők. El van rejtve a szemük elől. És ez a bölcsesség, ez a sokféle bölcsesség a gyülekezet által lesz ismerté ő előttük. Nagyon izgalmas kezd lenni, mondom neked. Nagyon izgalmas kezd lenni, mert itt jön az, hogy neked igenis részed van abban, hogy ezeket az áldásokat megismert, kibonyst és megmutasd a világnak. Ímé, az én Istenem. Ez micsoda nagy Isten. Milyen hatalmas Isten. Miket cselekedett velem. És gyere is ismerjem meg a jóságát. Mert abból a birodalomból kell kihívnunk őket. Az e világ Istene az ő Istenük még. És ezt a bölcsességet nem ismerik. El van rejtve a szemeik elől. Nem ismerik. Amikor te kiejtett, hogy Jézus, azt hiszi, csak vallásos vagy. Nem tudják, hogy milyen jó a mi Úr Jézusunk, hogy milyen csodatévő, hogy mennyire szerelmetes, hogy milyen a közössége, hogy milyen vigasztalás van nála. Nem tudják. És amikor nekünk megnyílik, akkor tudjuk bevezetni a másikat. Addig nem ismerik. Gyere velem tovább, hogy mi a részünk ebben? Mi a részünk ebben? 1 Korintus 2-ben hallunk erről. Drága Úr Jézus igéje, megelevenedik előttünk. Istennek a titkon való bölcsességét bogodzunk, most is boncolgatjuk, hogy hogy tudunk benne járni. Hogy ez ismerté legyen egyrészt számunkra, másrészt pedig e világ számára. Hogy van ennek a kibontása? Mert Isten elrejtette. De annyira azért nem rejtette el, hogy mi soha ne ismerhessük meg. Számunkra ismerté kell legyen. 1 Korintus 2-ben, a második fejezetben a 7-es vers. Hanem Istennek titkon való bölcsességét, újra itt vagyunk, ez a bölcsesség el van rejtve, titkon való bölcsességét szóljuk. Hoppá, itt van egy részünk, van egy azonosulásunk, hogy nekünk mit kell tennünk, hogy ez előjön, ez a bölcsesség. Ezt a bölcsességet szólnunk kell. De ha nem ismerjük, akkor miként szóljuk? Ha még nem járó benne, miként szóljam ezt a bölcsességet? Ha még nem látom, mi az, miként szóljam ezt a bölcsességet? Istennek a titka jön most, figyelj! Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, el van rejtve, ezt is beszéltük, amelyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre. Neked van eltéve. A dicsőségünkre van eltéve. És szólnunk kell. Miként tudjuk szólni ezeket, ha még nem is ismerjük? Mik vannak nekünk elkészítve? Óriási, hatalmas áldások. Isten a kegyelmét gazdagon, nagy bőséggel közölte velünk. Mik ezek, Uram? Hogy megyek be oda? Te szeretnéd megismerni? Én nagyon. Én elhatároztam, hogy semmit itt nem hagyok a földön, amit Isten nekem rendelt. Bemegyek minden áldásába. És hazaviszek minden testvéremet az Úrnak, akit az Úr elrendelt. Hazaviszem örökségül az Úrnak őket. Nem hagyok itt semmit, amikor odaállok ő elé. Akkor el tudom mondani, hogy Uram, mindazt, amit számomra rendeltél, azt felderítettem, és elvettem, és abban járok, és nem adom oda az ellenségnek, hogy lopjon. Ez munkál bennem. És benned is, mert fel fog most ébredni ez a vágy benned, ha eddig nem dolgozott ilyen erősen. Mert ezt nekünk el kell végeznünk. A világnak meg kell tudnia, hogy él a Jézus. Mi vagyunk a hírvívők, akik már ismerjük. Az örömhírt vívő asszonyok sokaságáról beszél a Zsoltáros. Tegyék föl a hölgyek a kezüket, hány többségben vagyunk? Bizony, többségben vagyunk. Az örömhírt vívő asszonyok sokasága. Úgyhogy tessék feltenni a koronádat. És tessék elmenni és elvégezni a munkát. Zsákmányt osztva hirdetik. Vagyis igenis kivesszük a részünket ebből a gazdagságból, és visszük a jó hírt a világnak. Ez a részünk. Befogadjuk a fiúkat is, persze, ha akarnak jönni velünk. Nincs kifogásunk, jöhetnek ők is. De a Zsoltáros megprofétálta. Örömhírt vívő asszonyok sokasága. Mert a férfiak kint voltak a harcmezőn. És a nők pedig otthon, és az asszonyok, aki nevelt, ők hitték a hírt, ha megnyertek egy csatát. Szaladtak vinni a hírt, hogy él a Jézus. Gyere velünk, él az Úr. Hatalmasakat cselekedett az Úr. Ők vitték a jó hírt, ugye? Ma ugyanígy van. Nézz körbe, hogy a pásztoroknak hány százaléka való a hölgyek közül. Különben nincs megkülönböztetve a férfi és a nő Krisztusban, csak úgy mellékesen említettem meg neked. Gondolkodj el rajta, Szejla. Köszönjük az Úrnak, hogy gondolt ránk. Hogy kijöttünk abból az időből, amikor a nők félre voltak téve, meg el voltak taposva. Le voltak nézen, semmi nem, hogy csak konyhába dolgozzon. Hát szó nincs róla, az Úr számít ránk. Számít ránk az evangélium hirdetésében. És el is fogjuk végezni ezt a részt. Tovább is megyünk. Tehát ezt a titkon való bölcsességet kell szólnunk. Ez a szólás, amit meg kell tanulnunk. Hogy kiejtjük, hogy kibeszéljük, hogy szóljuk azt. Igenis, a szánkban óriási hatalom van. Ha kivennénk a nyelvünket a szánkból, ne tegyük, de ha mondjuk valami kapcsán nem lenne nyelvünk, próbáltál volna valaha úgy artikulálatlan lenne, nem tudnád kiejteni a szavakat a nyelved nélkül. A nyelv arra adatot, hogy gyönyörűen tudjuk formálni a szavakat. És azt terelgeti az életünket, a kiejtett szavaink. Amikor kiejtjük ezt a bölcsességet, az vezeti az életünket. Amikor kiejted az igét, akkor az útirány. Ebbe az irányba megy az életem. Hatalmas kincs van a szánkban, a nyelvünk. A nyelvünk, és ezt a bölcsességet szólnunk kell. Adott erre az Úr nekünk egy gyönyörű nyelvet. Nem a fizikai nyelvünket, hanem egy ima nyelvet. És ez pedig a nyelveken szólás. A nyelveken szólást 1 Korintus 14 mondja. Nagyon röviden fogom mondani. Azok kedvéért jött elő ez a három ige, akik esetleg most hallanak először róla. És Isten most talált rájuk. Az elmúlt hetekben születtek újjá. Messzi földről jöttek. Erről mindenképp hallaniuk kell. Van egy nyelv, ami bevisz ide. Isten hatalmas áldásaiba. Isten gazdag földjére. Istennek a titkon való bölcsességébe. Ami el van rejtve mindenki szeme elől, amíg te meg nem találod és meg nem éled azt. És amikor te bementél, akkor megláthatja a másik azt. Akkor van kijelentve ennek a világnak. Így szól ez, aki nyelveken szól, mit mondtunk, hogy ezt az Istennek titkon való bölcsességét kell szólnunk, ugye? És most meg jön az ige avval, hogy aki nyelveken szól. Vajon van-e köze ennek a két igének egymáshoz? Rád bízom, hogy gondolkodj rajta. Ha időzni fogsz rajta, rájössz. Hogy ez az a szólás, amiről az 1 Korintus 2:7 ír. Hogy az Istennek titkon való bölcsességét kell szólni. A titkon valókat hogy lehet kibeszélni máshogy? Csak nyelveken lehet. A szellemi nyelven. Azon a nyelven, ami az értelem elől el van rejtve. Mert kibeszélhetetlen még, mert még te sem ismered. Közben nagyon erős gyógyító kenetek jönnek itt a mellkasban felül. Valakit szorító, szorongató érzés hagyott el. Az, ami okozta, azt távozott el. Úgyhogy szabad vagy. Az ige teszi ezt velünk. Az ige szabadít meg minket, különben ővi minden dicsőség. Gyógyulások vannak köztünk, köszönjük Jézusnak. Aki nyelveken szól, nem embereknek szól. De akkor nem egymással beszélgetünk. Az elején részletek volt abban, akik itt ültetek, nyelveken szóltunk. Nem embereknek szól, hanem az Istennek. Az Istennek, mert senki sem érti, hiába füleltünk, nem értettük. Senki nem érti, hiszen a szellem által szól titkokat. Itt vannak elrejtve. Titkokat szólunk a szellem által. Ezek azok az elrejtettek. Az Istennek titkon való bölcsességét szóljuk. Mondja 1 Korintus 2:7. Ezeket szóljuk ilyenkor. Senki nem érti. Csak Isten. Istennek szólunk, és a szellemünk kap belőle kijelentést. Miközben ezeket szóljuk, és buzgalmasan, és buzgón imádkozunk, és szóljuk, elkezd épülni ez a szellemi ház. És Isten abból, amit szólunk, megengedi, hogy kijelentést vegyünk. És így kezdjük megismerni azokat, amik el vannak rejtve a számunkra. Ezen az új nyelven. Az új teremtésnek Isten ugyanis adott egy új nyelvet. A nyelveket. Az új nyelveket. A nyelvek imáját. Nagyon fontos, hogy ezt gyakorold és rendesen. Aki nyelveken szól, önmagát építi. Ilyenkor épülés folyik. Belülről való építkezés jön. Ami nem odavaló, az kidobják. Ami még nincs bent, és oda kell, hogy kerüljön, az bekerül. Építkezés folyik. A legjobb építőmester végzi. Úgyhogy rábízhatod magad. A legjobb építőmester végzi. Megvannak a pontos tervei hozzá. Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik. Gondoltál-e valaha arra, hogy szükség van, hogy a szellemed imádkozzon? Úgy látszik, igen. Az ige szerint, igen. A szellemed imádkozik eleget, ezt nézd meg. A szabsz-e rá elég időt az életedben. Talán azért nem látod ezeket az áldásokat, mert a szellemedet nem fogod imára. Úgy, ahogy kéne. Csak várod az áldásokat, amiket Isten már odadott, de a te szellemed nem imádkozza ki őket. Gondoltál-e már erre? Én a helyedben, ha keresném az okokat, ez lenne az egyik, amit megvizsgálnék, hogy engeded-e a szellemedet, hogy imádkozzon. A szellemed tud rólad mindent. Ahogy Isten szelleme ismeri Isten dolgait, úgy az ember szelleme ismeri az ember dolgait egyedül. Engeded-e imádkozni a szellemedet? Szakíts el rá több időt. Gyökeres változásokat fog hozni az életedben. Ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, és az értelmem gyümölcstelen. Tessék, vedd tudomásul. Ott csücsül, és nem érti. Ha egy kicsit bosszankodik, aztán elcsendesedik, akkor már nem beszél vissza, hogy nem mondja ilyeneket, nem is értek, és nem beszél már vissza, elcsendesedik. Még egy picit imádkozol, teljesen a csendességnek a helyét vette föl, és a zaklató gondolatok is megszűnnek. Nincs háborgás. Nincs az, hogy jaj, ez hogy lesz. Jaj, az hogy lesz. Nem, elcsendesedik. Félretesszük. Nem kell. Eddig is sok bölcs tanácsot adott nekünk, ami rossz helyre vitt minket. Itt fejünk, itt fönt. Ezek a gondolatok. Ez az ima, ez félreteszi ezt az emberi bölcsességet, és innen belülről meg előhalásza. Mély kút az emberi bölcsesség. Innen mélyről kell jön. Ki kell imád? A szellem kell kiimád, a szellemünk kell kiimádkozza azokat. 5 perc nem elég rá. Ha csak 5 perced van, az is jó. Kezdetnek 10 perc is jó. De ha be akarsz menni ebbe a birodalomba, akkor tudd meg, hogy az első óra után jön a második, ami felségesebb, és a harmadik óra, bementél a mélységekbe, és már nem akarod abba hagyni. Annyira mélyen benne, és olyan jó ott lenni, és idő kell hozzá. Nem azért, mert nem tudom, micsoda lenne, de a fejünk zakatol. A fejünk nagyon zajos. Gondolatok jönnek, mennek. A test akar ide menni, azt akarja elintézni. Borzasztó sok minden van, ami az első órában följön, és akarnád intézni. Nem, ott maradsz, és odaadtad magad imádságra. Hegel mondta, hogyha megzavarsz ördög, még 2 órát fogok ráhúzni. Megzavarsz, még 1 órát fogok ráhúzni. Néztem a könyvben, mondom, hogy hányadik óránál tart. De buzgón imádkozott, és elimádkozta. És nézzétek meg, mennyi embert vitt be a királyságba. A szellem által lehetséges oda bemenni, nincs máshogy. Venni a kegyelemből, ez a mai téma. Venni a kegyelemből. Kik uralkodnak az életben? Mit mond a Róma 5.17? Akik a kegyelmet bőségében veszik. Ez el van készítve, Isten odadta. Te veszel-e belőle? Veszel-e még hozzá? Veszel-e még ahhoz a bölcsesség, ami nálad van? Hogy mikénteket elveszel? Hogy merre, Uram? Hogy mi az akaratod? Hol legyen az? És miként legyen az? Bölcsesség. Szellem által való imádságok által jön elő. Titkon való bölcsesség. Szellem által szóljuk ki. És az Úr pedig építkezik közben. Az Úr építkezik közben. Lészen az utolsó időkben, és ez most vagyon, ugye? Utolsó időkben vagyunk. Minden nappal közelebb vagyunk hozzá. Van, aki várta a drága Úr Jézust szeptember 13-ára a tavalyi esztendőbe. Úr Jézus nem jött. De az Úr Jézus bármely pillanatban eljöhet. Minden nappal közelebb vagyunk hozzá, ugye? És egy napon eljön, megígérte. Ugye? Én mi eljövök hozzátok. Vagyis az utolsó időkről sokat ír az ige, ezek most vannak. Közelebb, mint valaha. Tehát higgyük azt, hogy ez a mára szól. Mert nem sok van már ebből a világból, ha ez így megy tovább, hogy most megy, az biztos. A helyzetek készen állnak arra, hogy az Úr Jézus visszajön, és olyan helyzetek vannak, senki más nem képes megoldani, csak majd, ha az Úr maga visszajön. Olyan helyzetek vannak a világban. Mindenki értetlenül áll előtte. Hogy oldjuk meg ezeket? Csak ha a nagy király visszajön, akkor lesznek rá megoldások. Nincs máshogy. Úgyhogy az ő eljövedele közel, tudjuk ezt. Tudjuk ezt. És azért buzgók vagyunk. És azt mondja, hogy lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye. És ezt az építkezést el kell végezze Isten, és ezt az erősen áll az Úr hegye. Ebben részed van, hogy felépítsd magadat. Először is magadat, avval kezdődik. Fel kell építeni saját templomodat, fel kell építeni az imádságokat, aki nyelveken imádkozik, önmagát építi. Aha. Nem lehet elhagyni. Sok bolyongó keresztény van. Egy-egy gyülekezettől a másikra mennek, hogy hát a majd ott jobb lesz, hát a majd ott több áldást kapok. Ott is megbotránkozik, ott is megbotlik, a pásztor mit mondott neki, tovább megy megint. Sehol nem tud kiteljesedni, mert a lényeget nem ragadta meg. A lényeget. Önmagát kell felépítse, nyelvek által, az ige által. Lészen az utolsó időkben erősen fog állani az úrházának hegye. Hegyeknek felette. És magasabb lészen a halmoknál. És mindenek felett kimagaslást hoz az Úr, hogyha vele jársz. Hegyeknek felette, magasabb lészen a halmoknál. És a lényeg, özönleni fognak hozzá minden pogányok. Vagyis ha te felépíted azt a szellemi házat, és a gyülekezetben elfogadod a helyedet, akkor az Úr egy olyan magaslatot épített, ahova hozza a pogányokat, hozza a népeket, hozza a nemzeteket, özönleni fognak hozzá. Özönleni. Jönnek, mert éhesek, mert szomjú hozzák, mert látni szeretnék azt az élő Istent, aki veled azt cselekedte. Így van ez? Így írja az ige? Így írja az ige? Özönleni fognak hozzá minden pogányok. Ez el van készítve, csak ki kell járni. Az Úr olyan dolgokat fog cselekedni az utolsó időkben, amilyen idők nem voltak még. A prófétálások erről, hogy megszakasztja az egeket és alászáll. És Catherine Kuhlman idejéből proféciák, aki csak eljön az alkalmakra, meggyógyul. Aki csak belép ebbe a gyönyörű szellemi atmoszférába, az megújul. Az felemeltetik, az megvigasztalást kap. Az teljessé lesz, és az kimegy hirdetni. Az kimegy hirdetni ezt az evangéliumot. Isten hatalmas dolgokat fog cselekedni. Ahogy Illés idejében volt, olyan kimagasló dolgokat fog cselekedni. Az Illés egy hatalmas profétája volt Istennek. Királyok első könyvében. Ezzel fogom ma berekeszteni a folyamokat, mert a tanításnak az ideje lejárt. Elmegyünk a Királyok első könyvére, és ott veszünk egy gyönyörű kijelentést, hogy Isten mennyire készen áll megjutalmazni a hitedet, ha te hitben kiállsz, és benned dolgozik ez, hogy igenis megmutatni a világnak, hogy élő Istenünk van, és hogy hatalmas csodákra képes, és hogy ott van az oldaladon, és megmutatja, hogy ki az igaz Isten. A világban rengeteg hamisítvány van. De valakin keresztül meg kell jelenjen az igaz Isten. Az ő kegyelme, az ő kegyelmének a gazdagsága. Meg kell, hogy jelenjen. Illés idejében volt egy nagyon gonosz király, az Aháb király, és volt egy még gonoszabb felesége, Jezabel. Idegen istenek után mentek. Idegen is a Bált, az Azerákat imádták, hamis isteneket, és elfordultak az Izrael istenétől. És Istennek ez nagyon-nagyon rosszul esett, és ítéletet hozott. Engem kellene, hogy imádjanak, mondta. És elfordultak tőlem. És a próféta szava szerint azt mondta, addig nem láttok esőt, amíg ő nem szól újra. És jött a szárazság. Első év, második év. Képzeljétek el, az állatoknak nem volt, amit legeljenek, le kellett vágni, kényszervágások voltak, nem volt termés a földeken. Éhség jött a harmadik esztendő. Mindig nem volt eső. Csak az én beszédem szerint, mondta az Úr. És Illésnek nem szólt. Úgyhogy Aháb király nagyon kereste Illést. És mindenfelé nyomozott utána, hogy mikor szól már ez a próféta, akinél az Úrnak igaz szava van. És így kerül elő Illés a harmadik évben. És odaáll a király elé. És a király érdeklődik, hogy ugye tudod, hogy azért van ez a sok baj, mert te szóltál. Látjátok, hogy mindig a másikra kenjük a bajt. Pedig ez egy ítélet volt. És mondta Illés, hogy nem én miattam van ez a baj. Ez azért van, amilyen gonoszságban te élsz, mert ítélet szállt rád. Én csak szóltam az Úr szavát. És akkor Illés egy nagyon komoly kihívás szól. Azt mondja, gyűjtsd össze a profétáidat, gyűjtsd össze az egész Izraelt ide elé, mondta Illés, és szólnék nekik, És azt kiabálta Illés. Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha pedig Bál, kövessétek azt. És nem felelt neki a nép egy szót sem. Vagyis a nép szívében nem volt megtérés. Vagy igen, tudjuk, ezt a Bált követtük, nem kellett volna. És most megtérünk az Úrhoz, megszagatjuk a ruháinkat, és megszagatjuk a szívünket. Uram, hozzátérünk, és fogadj minket vissza. Nem volt ilyen a szívükön, hallgattak. Hallgattak, nem volt bennük igaz megtérés. És akkor azt mondta Illés, hogy tudjátok mit? Hozzatok ide két tulkot. Az egyiket mutassátok be ti, a ti isteneiteknek. És a másikat én bemutatom az én Istenemnek. És amelyiket, és ne gyújtsunk tüzet, hanem az Isten, aki az igaz Isten, meg fogja emészteni azt az áldozatot. Az igaz Isten meg fog jelenni abban az áldozatban is. Az a tűz, ami leszáll, fogja megemészteni az áldozatot. Így is lett. Hozták a tulkot, feldarabolták, és a Bál profétáim 450-en voltak, rettentő nagy többségben. 450 proféta felpakolták az áldozatot, elkezdtek szólni az ő istenükhöz, nem felelt az Isten. Elkezdték vagdosni magukat, és megsebesíteni, véreztek, nem szólt az Isten. És amikor már dél lett, ezt reggel kezdték, Illés mondja nekik, hogy talán nem hall titeket ez az Isten, hangosabban kiáltsatok. Vagy talán elment aludni, vagy elment elmélkedni, vagy félrement valóban, vagy akár éppen ebédel, vagy úton van, vagy aluszik. Hol van a ti istenetek? Talán valami dolga akadt. Tovább vagdosták magukat, és kiabáltak estig. És imádkoztak, és profétáltak, és semmi választ nem kaptak a hazug istenüktől. Semmit. És ekkor azt mondta Illés, hogy az esti áldozat ideje eljött, ez az én időm, és felépítette a lerombolt oltárt. Nagyon fontos, olvassátok majd, hogy a lerombolt oltárt felépítette, ami a régi igaz áldozatokat bemutatták. Tehát Isten mennyire a felépítés Istene. És nem feledkezik el a régi romokról. Isten nem új oltárt akart, azt mondta Illés, ezt hozt helyre. És Isten szolgálja, a proféta, feldarabolta a tulkot, tett fát alá, és azt mondta, hogy most figyeljetek. Hozzatok vizet. Csináljatok árkot az oltár körül. Akkora árkot, ami nagy méretű volt, itt írja a Biblia, hogy nem csak egy pici árkotásra. Hozzatok vizet az áldozatra. 4 vödörrel hozzatok vizet. És öntsétek rá az áldozatra. Mert ha ez az igaz Isten, akkor így is meg fogja magát mutatni. Minden lehetetlen körülmény ellenére. Meg fog mutatkozni. 4 vödör vízzel leöntötték az áldozatot, azt mondta, hozzatok még 4 vödör vizet. Fordultak, és leöntötték. Illés azt mondta, harmadszor is hozzatok 4 vödör vizet. 12 vödör vízzel öntötték le az áldozatot. És akkor a proféta felkiáltott Istenhez. Lehetetlen helyzet. Akármennyi fát teszel alá, a fa is elázott. Az áldozat is elázott. Az oltár is elázott. Minden merő egy víz. Megtelt az árok vízzel. Hogy lesz ebből tűz valaha? Hogy lesz ebből tűz valaha? Istennek semmi sem lehetetlen. És ő megmutatja, hogy ki az igaz Isten, és hol az igaz Isten. És hogy melyik áldozatot fogadja el. Emésztő tűzzel. Ekkor Illés így imádkozik. Hadd ismerjék meg a mai napon, ez a 36-os vers második fele. Hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Látjátok, az engedelmesség is fontos győzelemhez. És a szolgád vagyok, Uram, és te vagy Izrael Isten. Hadd ismerjék meg ezt a felállást. Van fölöttem egy Isten, szolga vagyok, és parancsolatból teszem. Hallgass meg engem, Uram! Hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Látod? Eltévejedett Izrael az Úrtól. Hamis Istenek után ment. És azt kérte a proféta, Uram, olyat cselekedj, hogy az ő szívük visszafordulhasson te hozzád. Eltévejedtek. Olyanokat cselekszik majd ma is az Úr, ezen az utolsó időkben, hogy a fiaink szívét, az új nemzedékeket, a fiatnak fiait vissza fogja fordítani az Úr hozzá. A világ vonza őket. Kábítószer. Ez meg az. És mindenféle dolgot kitalál inkább, mint hogy a gyülekezetbe bejönnének. És az Úr olyanokat fog cselekedni, hogy az ő szíveiket visszafordítja ő hozzá. Követeljük. Az ördög elengedje őket. És az Úrhoz könyörgünk rendszeresen, hogy jöjjenek a fiainkba az Úrhoz, és a fiaknak fiai az Úrról beszéljenek. És ne a világ csábításairól. És itt ezt imádkozza a proféta. Hány ezer évvel ezelőtt? Uram, cselekedd meg, hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. És akkor alászállt az Úr tüze, és nézzétek meg, amikor az Úr cselekszik. Milyen természetfeletti, amit tesz? Alászállt az Úr tüze, és megemésztette az égő áldozatot. Erről szólt, hogy kinél van az igaz Isten. De nem csak az égő áldozatot emésztette meg, a fát, ami agyon volt áztatva 12 vödör vízzel, meg az a fát, a köveket, mert 12 követ tett le Illés a 12 nemzetség szerint. A köveket fölemésztette, porrá emésztette. És a folyóvizet. A folyóvizet felnyalta a víz. Eltűnt. Láttál már olyat, hogy a tűz fölemészti a vizet? Eltűnt. Amely az árokban volt, és mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult. Arcra borult. És azt mondta, az Úr az Isten. Az Úr az Isten. És elkezdték imádni az igaz Istent. Megtértek. Megtértek az Úrhoz. Ezek után Illés 450 prófétának az élete végét veszi, kiontja az életüket, mert a gonosz nem maradhatott tovább életben, itt életet vett Isten. De egy csodálatos jelenet arról, hogy Isten az utolsó időben miket cselekszik. Ha így odafordulsz hozzá, teljes bizalommal, kijelented, Uram, cselekedj! Olyanokat cselekedj, hogy a világ meglássa, hogy te vagy az élő Isten, hogy fordíts vissza a szíveket. Uram, fordíts vissza a szíveiket, és legyél bátor benne. És az Úr tüze fel fog emészteni mindent az életedben, ami nem odavaló, hogy megmutass, hogy ő az igaz Isten. Ilyen bátorsággal fogunk most imádkozni. Felemészen az Úr tüze mindent az életünkben, ami nem odavaló. A Jézus Krisztus szent nevében álljunk föl, és imádkozzunk. Az Úr tüzét fogjuk szólítani az életünkre. Emésztő tűz, az ő szerelmének a tüze. Felemészti az ellenséget. És oltárt építs. Építs oltárt a szívedben az Úrnak. És ha bántások érnek, emeld föl arra az oltára. Uram, neked adom azt. És ha olyan dolgok történnek, amik nincsenek a számításaidban, és nem jók ezek. Támadások, kísértések, viszálykodások. Akkor ezeket is tedd föl arra az oltára. Uram, neked adom ezeket. Te vagy az én szívem vizsgálója, te vagy az én szívemnek a meggyógyítója. És add oda ezeket, mindig tedd föl arra az oltára. Van egy oltár, az Úrnak az oltár. Oda tedd föl, és kérd azt a tüzet. Jöjjön az az emésztő tűz. Emésze meg, ami nem odavaló. És az Úr el fogja végezni ezt a szíveden, mert szeret téged. Mert szeret téged. Drága Úr Jézusunk van. Az Úr Jézus Krisztus kegyelmei felettünk. Gyógyító kenetében fog minket most megörvendeztetni az Úr, mert szeretné, ha betegséget nélkül élni. Szeretné, hogyha azokban az áldásokban járnánk, amiket elkészített nekünk. Minden szellemi áldással megáldott minket. És a betegség nem dicsőíti meg őt. A tünetek nem dicsőítik meg őt. És készen áll az emésztő tüzével, hogy felemészze az életedben, ami nem odavaló. A családod életében. Úgyhogy szólítjuk ezt a tüzet. Emeld fel a kezedet. Nagy vágyam ez. Uram, köszönöm neked. Hálásak vagyunk. Áldott legyen a szent neved. Hálásak vagyunk, Uram. Halleluja.